Kedves hallgatóm! Pál azt mondja, hogy van bizonyos ismeretünk, és ezért az ismeret a magatartásunkat is uralja. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. 1. Korintusi levél, 8. rész, 3. vers. Inkább a szeretet uralkodjék bennünk, mint az ismeret. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. 1. Korintusi levél, 8. rész, 4. vers. Miután megismerted Krisztust, miután Isten igéjét befogadtad, tudod, hogy a bálvány semmi. Pál így beszélt a bálványokról, mert azokat tehetetlen semmiségeknek látta. Csak egy Isten létezik. Ezért azt mondja, hogy a bálványnak áldozott hússal semmi sem történt. Az nem szennyeződött be. Valójában a legkiválóbb hús volt. Ezért az ismeretet nyert keresztény elmehet és megeheti azt minden probléma nélkül. Pál inkább arra törekedett, hogy megismerje Krisztust. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. 1. Korintusi levél, 8. rész, 5. és 6. vers. Ezeket a bálványokat pusztán isteneknek nevezték. Amint egyszer Korintusban Apolló templomának a romjainál álltam, a Szentírásnak erre a fejezetére gondoltam. Végig tekintette minden áldozatot, amit ott Apolló képének felajánlottak. Semmik voltak. A húst odavitték a bálványhoz, ott tartották egy kis ideig, és aztán elvitték a húsboltba. A semmit nem ártott a húsnak, mert a bálvány semmit nem ért. Pál oktatta a keresztényeket, hogy csak egy Isten létezik, az Atya, és csak egy Úr Jézus Krisztus van. Ő teremtett mindent, és az egész világ az övé. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. 1. Korintusi levél, 8. rész, 7. vers. A gyengék, a Krisztusban csecsemők, a testies keresztjének megbotránkoztak a bálványoknak áldozott hús miatt. Nem volt elég ismeretük. A lelkiismeretük háborította őket. Ezért bíráltak másokat, akik szabadnak érezték magukat a hús elfogyasztására. Hadd mondjam, hogy még ma is megtaláljuk ezeket a problémákat. Vannak olyan keresztjének, akik elkülönülteknek tartják magukat, miközben azt mutatják be, hogy nincs ismeretük. Ők mondják azt, hogy ezt meg azt nem lehet enni. Ők botránkoznak meg, ha olyan keresztjénekkel találkoznak, akik alkalmazzák szabadságukat. Ilyen keresztjének voltak Korintusban, akik megbotránkoztak, amikor a bálványoknak áldozott húsból adtak nekik enni, és ezt mondták: ó, nem! Mi elkülönítettek vagyunk. Mi nem érinthetjük azt a húst. Ez a fajta elkülönülés nem a lelkiségtől függ, hanem a tudatlanságtól. Most Pál egy nagy alapelvet fektet le. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. Első Korintusi levél, 8. rész, 8. vers. A húsnak semmi köze sincs Istennel való kapcsolatunkhoz. Emlékszel arra, hogy Simon Péternek is baja volt ezzel a kérdéssel. Úgy nevelték föl, hogy megtanulta, bizonyos ennivalók tisztátalanok a mózesi törvény értelmében. Amikor az égből egy lepedő szállt alá látomásában, és az Úr azt mondta Péternek, hogy keljen fel és egyék, Péter visszautasította. Így szólt: Nem, Uram, mert még sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. Úrnak nevezi őt, és ugyanakkor nem engedelmeskedik neki. Az Úr ezt mondta: Amit Isten megtisztított, azt ne mond közönségesnek. Más szóval, Isten többé nem különbözteti meg a tisztát és a tisztátalan állatokat. Ez az idő elmúlt. Most már ehetjük bármelyik állatnak a húsát, amit enni akarunk. Vannak olyan helyek a világon, ahol csörgőkígyót esznek. Ha valaki csörgőkígyóból készült vacsorát akar enni, akkor ne hívjon meg engem, mert én meg nem enném. Ez a tiltakozásom azonban nem vallási alapon áll, hanem azon az alapon, hogy ilyet nem szoktam enni. Nekem gyenge hozzá a gyomrom, de nem a lelkiismeretem. Pál kijelentett egy nagy alapelvet ebben a szakaszban. A hús nem tesz minket kedvessé Isten előtt. Azt tehetjük, amit akarunk az ilyen kérdésekben. Ez a szabadsága megvan a hívőnek. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. Első Korintusi levél, 8. rész, 9. vers. Nem az a kérdés áll tehát fenn, hogy helyes vagy helytelen a húsevés. Ez mással kapcsolatos. Megvan a szabadságunk a húsevésre, ha így akarjuk. De mi lesz másokkal, akik ezt látják? Nekünk ismeretünk van, de mi lesz a szeretetünkkel? Vajon szeretjük a gyenge testvért? Törődünk azzal, hogy ez milyen hatást gyakorol rá? Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst? Első Korintusi levél, 8. rész, 10. vers. Sokan, akik a keresztény szolgálatban forgolódunk, nem teszünk bizonyos dolgokat, hogy meg ne bántsunk másokat. Hadd adjak erre egy illusztrációt. Volt egy idő, amikor szerettem a tánczenét. Ez még megtérésem előtt történt. Miután tanulni kezdtem a teológián, feladtam ezt a vonzódásomat. Az egyetemen a lelkipásztori tudományok elnöke szintén elnöke volt a diák testületnek is, és nagyon lelkesen támogatott bizonyos tevékenységeket, amiket a világiak is kedveltek. Megmondtam neki, hogy én ebben nem támogatom. Nem érveltem vele, hogy helyes vagy helytelen, mert ez nem az ismeret kérdéséhez tartozott. Sok minden van, amit megtett szabadon, de én nem akartam megtenni. Miért? Én a szeretet alapján kívántam dönteni. Nem akartam megbotránkoztatni a gyengébb testvért. Példám alapján talán még inkább meggyengült volna, és én nem akartam ezt a felelősséget magamra vállalni az Úr előtt. Ő a gyenge testvér. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Első Korintusi levél, 8. rész, 11. vers. Láthatjuk, hogy egy másik alapelv működik ezen a helyen. Ez nem a tevékenység helyességével vagy helytelenségével kapcsolatos. Ez azt mérlegeli, hogy milyen hatást gyakorol a gyenge testvére vagy a felebarátra. Láthatjuk, hogy az ismeret végeredményben nagyon veszélyes is lehet. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. 1. Korintusi levél, 8. rész, 12. vers. Amikor mi felelünk azért, hogy egy hívő eltávolodik Krisztustól, akkor magát Krisztust bántjuk meg. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. 1. Korintusi levél, 8. rész, 13. vers. Itt van az az indíték, aminek alapján valaki felelős a cselekedeteiért. Pál ugyanezt az alapelvet tárgyalja a 10. rész 23. versében. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Itt nincs helye annak, hogy valaki vitatkozzék a helyes és helytelen fölött. A kérdés az, hogy milyen hatással lesz a gyenge testvérre. Ez nem az ismeret kérdése. Minden szabad nekem. A keresztény szabadságot nem köti meg a törvényeskedés. Ezt nem szabályok és viselkedési rendelkezések szabják meg. Ezt a szabadságot a szeretet korlátozza. Az indítékunk az legyen, hogy ne botránkoztassuk meg a testvért, hanem legyünk áldására. Így kell eldönteni a keresztény viselkedés mértékét. Ez a keresztény magatartás indítéka. Ismeretem azt mondhatja nekem, hogy valamit teljesen szabadon megtehetek, de a gyenge testvér iránti szeretetem visszatart annak megcselekvésétől. A 8. fejezetben Pál a keresztény szabadsággal foglalkozott a húsevéssel kapcsolatban, amit a bálványoknak ajánlottak fel. Lefektette azt az alapelvet, hogy kétes ügyekben a keresztény viselkedés motívuma a hívő testvére gyakorolt hatás. Semmit sem teszünk, ami megbotránkoztatja a gyenge testvért. Ez bemutatja nekünk, hogy korlátja van a keresztény szabadságnak. Ezt láttathatjuk a következő módon. Teljesen jogos, hogy ökölbe szorítsuk a kezünket, és mozdulatokat tegyünk vele, de szabadságunk lejár ott, ahol a másik ember orra elkezdődik. Pál lefekteti ezt az alapelvet a korintusi levélben számos esetben. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. 1. Korintusi levél, 6. rész, 12. vers. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. 1. Korintusi levél, 8. rész, 8. vers. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. 1. Korintusi levél, 10. rész, 23. vers. Aztán elmondja, hogy senki se a maga hasznát keresse, hanem a másikét, a fele barátét. A keresztény szabadságnak korlátai éppen ezek. Most Pál illusztrálja a keresztény szabadság kérdését egy másik területen. Arról beszél, hogy joga van, mint apostolnak, hivatalos joga. Aztán tárgyalja azt a jogát, hogy vajon támogassa-e a gyülekezet. Neki joga van elvárnia, hogy törődjék vele a gyülekezet, és minden szükségletét fedezze, mint az evangélium prédikátorának szükségleteit. Személyes kérdésekkel illusztrálja a keresztény szabadságot. Pál először védelmezi hivatalos jogát, mint apostolét. Egyre másra védelmezi apostoli jogát, mert ezt sok helyen kérdésessé tették. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, ami Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? 1. Korintusi levél, 9. rész, 1. vers. Nem vagyok apostol? Természetesen a válasz az, hogy igen, Pál, te apostol vagy. Ahogyan ez a kérdés a görög nyelvben megfogalmazódik, az magában hordozza a pozitív választ. Nem vagyok szabad. A válasz az, hogy igen, Pál, szabad vagy. Nem láttam Jézust, a mi Urunkat. Az apostol minősítése az volt, hogy személyesen találkozott Jézus Krisztussal. Pál megelégedett ezzel a kívánalommal. Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? A korintusi hívők bizonyították Pál apostolságát. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Első korintusi levél, 9. rész, 2. vers. Ha másoknak nem volnék is apostola, de ő mások apostola is volt. Nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Ami a korintusi gyülekezetet illeti, neki nem kellett védelmeznie apostolságát. Nyilvánvaló volt, hogy az ottani keresztények őt apostolnak tekintették. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Első korintusi levél, 9. rész, 3. és 4. vers. Az a szó, hogy védekezés, arra enged következtetni, hogy Pál bíróság előtt érzi magát, ahol vádolják apostolságával kapcsolatban. Azoknak mondja ezt a bizonyítékot, akik vizsgálják. Mivel védekezik? Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Az Úr Jézus Krisztus apostolának, Pálnak, joga van inni és enni. Ez szabadságának körébe tartozik. Ezt a szabadságot azonban megcsorbítják és korlátozzák mások. Bátran kijelenti. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Első korintusi levél, 8. rész, 13. vers. Neki joga van húst enni, de nem eszik húst. Ez szabad akaratának a korlátozása. Szabad megtennie valamit, vagy nem megtenni valamit. Bizonyos értelemben ez magasabb rendű szabadság, talán a legmagasabb rendű szabadság. Ha nem tehetünk valamit, akkor nem tesszük. Abban nem gyakoroljuk szabad akaratunkat. De ha képesek vagyunk megtenni valamit, és aztán mégis úgy döntünk, hogy nem tesszük meg, az a mi szabad akaratunk bemutatása. Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Első korintusi levél, 9. rész, 5. vers. Nyilvánvalóan az Úr testvérei Jézus féltestvéreire, Jakabra és Júdásra utal, akik valószínűleg házasok voltak. Péter is házas ember volt. Magukkal vitték feleségüket, amikor kimentek misszionárius útjaikra. Pál azt mondja, hogy neki megvan ugyanez a szabadsága, de úgy döntött, hogy nem vesz feleséget, mert azáltal a szolgálata korlátozódnék és akadályba ütköznék. Manapság, ha valahol bibliai konferenciára megyek, és nem viszem magammal a feleségemet, megütköznek, és magyarázatot kérnek rá. Kénytelen vagyok megvilágítani, hogy miért nem vittem magammal a feleségemet. A szolgálatunkban tekintet nélkül arra, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk, kérdéseket intéznek hozzánk. Pál ugyanezzel a helyzettel találkozott. Pál azt mondja, hogy joga van a feleségét magával vinni, mert szabad, de eldöntötte, hogy magányos marad. Végül is ő úttörő misszionárius volt, és ez nagyon kemény életmódot követelt. Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Első korintusi levél, 9. rész, 6. vers. Azt mondja, hogy ő és Barnabás otthon maradhatna, ha akarná. Más szóval, nem kell misszionáriusoknak lennünk, Üdvösségünket nem érintené, ha odahaza maradnánk. Most pedig körülírja, hogy miért jár fizetés a prédikátornak. Kikatonáskodott valaha is a saját zsoldján. Kiültett szőlőt úgy, hogy nem eszik a termésből. Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom-e ezeket, vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? 1. Korintusi levél, 9. rész, 7., 8. és 9. vers. Azokban a napokban az ökröt befogták, hogy tapossa a gabonát. Oda erősítették az ökröt egy horizontális kerékhez, és az körbe-körbe járt a gabonán. Ezáltal a gabona elvált a polyvától. A polyvát a levegőben elkapta a szél, és a jó gabona visszaesett a cséplőszérű talajára. Isten mondta, hogy nem szabad bekötni a gabonát cséplő ökörnek a száját. Miért? Mert dolgozik, és meg kell engedni, hogy egyen munka közben. Isten így gondoskodott az ökrökről. Törvényt alkotott védelmükben. Ennek alkalmazása az, hogy a prédikátort nem szabad éheztetni. Táplálni kell a munkájáért. Hallottam egy prédikátorról, aki nagyon szép, gyönyörű lovon lovagolt, és ő maga igen sovány volt. Egy napon egyik vezető társa megkérdezte tőle: hogyan lehet az lelkipásztor testvér, hogy a lova olyan jól néz ki, ön meg annyira sovány? A prédikátor ezt felelte: megmondom önnek, a lovamat én etetem, engem meg önök etetnek. Isten azt mondja, hogy ne kössék be az ökör száját, amelyik értünk dolgozik. És Pál ezt az alapelvet alkalmazza a lelkipásztorokra és a tanítókra. Isten nem csak az ökrökkel törődik, hanem a lelkipásztorokkal is. Pál azt mondja, hogy őt, mint apostolt, mások táplálták, és neki joga volt a táplálékot elfogadni. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, segíts, hogy szent igédet kövessem minden tekintetben, és legyek meggyőződve afelől, hogy általa mindig a javamat akarod. Azt akarod, hogy ezáltal téged tiszteljelek, és szolgálatomban hűségesen helyt álljak. Köszönöm ezt neked. Ámen.